Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely az MBH Befektetési Bank támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. 2024 első hónapjai izgalmasak a lakossági befektetők szempontjából. Több állampapír sorozat most fizet kamatot, vagy fizetett az elmúlt hetekben, és sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mit is kezdjen a hozammal. Újra tegye állampapírba, vagy keressen mást. Az aktuális PMAP már csak 7,9%-ot fizet, mielőtt infláció követővé válna, de ott van például a fix MÁP is 7%-kal és 3 éves futamidővel. Arról fogunk beszélgetni két meghívott vendégünkkel, hogy mit érdemes most a pénzzel kezdeni. Itt van velünk a stúdióban Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
És Dézsi Tamás, szintén az MBH Befektetési Bank befektetési banki üzletágának vezérigazgató helyettese. Önt is üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Az elmúlt években nem nagyon lehetett versenyezni az infláció követő papírok kamatával. Voltak persze más remek lehetőségek is, de aki ezt választotta, és aki nem nagyon kereste a kockázatokat, az nem tett rossz lóra. Hogyan változott meg a befektetési környezet az elmúlt néhány hónapban, többek között az alapkamat csökkenésével összefüggésben?
Azt mondhatnánk, hogy nagy áttekintésben a befektetési környezet hasonló, mint ezelőtt fél évvel volt, hiszen ugyanúgy vannak háborúk, ugyanúgy van gazdasági válság, ugyanúgy bizonytalanság van a politikában, hiszen Amerikában választások lesznek az idén, nem tudjuk, hogy milyen lesz a kimenet. Tehát a bizonytalanság az egyáltalán nem változott. Van egy fontos dolog, ami viszont megváltozott, ahogy említette is, ez pedig a kamatpálya és a jegybanki alapkamatnak a jelentős csökkenése, ezzel párhuzamosan az infláció jelentős csökkenése. Ez egy olyan helyzetet teremtett, amire példa legutóbb Magyarországon 2013 körül volt, amikor 2012 augusztusától elkezdte a jegybank folyamatosan 25 bázisponttal csökkenteni a kamatot, és 2016-ig lementünk 0,9%-ra. Tehát egy hasonló pályával kerültünk most szembe, azzal a különbséggel, hogy a jegybank nem 25 bázisponttal, hanem 75 vagy 100 bázisponttal, tehát egy 3-4-szer olyan gyors ütemben csökkenti a kamatot, mint akkor.
Említettem a PMAP-ot a 7,9%-os első periódusban fizetett kamattal, amely még mindig versenyképesnek számít. Milyen befektetési formák azok, amelyek most már felvehetik ezzel a versenyt alacsony kockázat mellett?
Fontos, amit mondott a végén, az alacsony kockázat, hiszen eddig is voltak olyan befektetési formák, amik ettől jóval magasabb hozamot tudtak biztosítani, természetesen a kockázat is magasabb volt, erről a Tamás majd bőven fog beszélni. Viszont ha belegondolunk egy picit abba, hogy mit is jelent ez a 7,9%, egy olyan dolgot kell tisztáznunk, hogy mi történik akkor, amikor csökken a kamat. Ha csökken a kamat, akkor elkezd nőni egy kötvénynek az árfolyama, hiszen a jövőbeni kifizetést most már alacsonyabb kamat mellett tudom elérni, tehát többet kell érte fizetnem. Kicsit úgy kell képzelni, mint a libikóka. Hogyha az egyik helyen felmegy, akkor a másik helyen lemegy. Ezért, ha befektetésünk az kötvényben van, akkor ezt csak akkor tudjuk realizálni, hogyha kiszállunk ebből a befektetésből, hiszen akkor lesz a kezünkben a magasabb árfolyam. Viszont, hogyha nem egyes kötvényeket veszünk, hanem befektetési alapokba tesszük a pénzünket, akkor azok napi szinten realizálják ezeket a árfolyam nyereségeket, néha nyilván az árfolyam csökkenéseket is, tehát napi szinten hozzá tudunk jutni ehhez a profithoz, ezért, ahogy látszik a piacon, most már a befektetési alapok igenis jelentős alternatíva, és igenis akár magasabb hozamot is biztosítanak alacsony kockázat mellett, mint a PMAP.
Igen, abszolút így van. Fontos lehet itt talán megjelzni azt, hogy ugye Győző utalta befektetési alapokra, ami teljes spektrumot felölel a befektetési hozamkockázat skálán. Ha az állampapíroknál tartunk, a fixed income típusú befektetéseknél, akkor ugye a beszélgetésünk úgy indult, hogy egyedi papírokból indultunk ki. Nos, a befektetési alap az portfóliót épít ezekből az egyedi papírokból, ilyen szempontból porlasztva a jövőbeni esetleges árfolyamkockázatot, illetve az átlagos futamidőn keresztül tud fókuszálni arra, hogy rövid, közép vagy hosszabb távú legyen ez az úgynevezett fixed income típusú befektetésünk. Tehát akinek relatíve alacsonyabb tőkéje van, nincs ideje ezzel annyit foglalkozni, akkor igenis érdemes befektetési alapokon keresztül ilyen típusú portfóliót vásárolni és tartani.
Nem az a fő kérdés itt, hogy mennyi lesz az infláció akár 24-ben, akár 25-ben? Mik az MBH várakozásai ezzel kapcsolatban?
A fő kérdés az infláció szempontjából valóban az, hogy hova várjuk. Lefelé várjuk, vagy felfelé várjuk? Ez azért fontos, mert ez határozza meg a kamatpályát is, hiszen a pénz romlása és a kamat az nagyon együtt tud mozogni, és most az MBH várakozása az az, hogy 4,1%-ot várunk idénre, és 3,1%-ot jövőre. Az átlag a piacon az egy kicsit pessimistább, 4,2 az átlag, illetve 3,6. Na, miért fontos ez? Hogyha azt nézzük, hogy van most nekem 100 forintom, és 2-3 évig fizet nekem kamatot ez a 100 forint, akkor ha lefelé megy az infláció, és lefelé várom a kamatokat, akkor az újrabefektetés, ahogy a Tamás is mondta, az egy kockázat számomra, hiszen kevesebb kamat mellett tudom a kifizetett kupont újra befektetni. Ezért egy lefelé csökkenő kamatpályán a hosszú távú, sokszor kupont fizető termék, az bizony kevesebbet fog fizetni, hogyha változó kamatozású és hozzá van kötve az inflációhoz, mint egy lehet, hogy picit alacsonyabb, de fix kamatozású papír.
Igen, abszolút így van. Még egy értelmező faktort behoznék ebbe az altémakörbe, az pedig nem más, mint a reálhozam. Tehát, hogy a Győző is említette, az inflációs kilátások, illetve a kamatpálya, az kéz a kézben jár, de a kettő közötti különbség, ami maga a reálhozamot mutatja, az időszakosan el tud egymástól válni. Tehát bármilyen meglepő, így nosztalgiával gondolunk az elmúlt egy-másfél évre a százalékos elérhető lakossági állampapírok által, ugyanakkor kevesen gondolnak bele abba, hogy ez az akkori környezetben negatív reálkamatot hozott. Ezzel szemben ugye a mostani helyzet, amikor már egyszámjegyű befektetési lehetőségek vannak, és akkor most még mindig az állampapírpiacnál tartunk, viszont az infláció lényegesen alacsonyabb, itt megjelent a pozitív reálhozam.
Valószínűleg sokak fantáziáját felkeltette ez az AI, hajtotta amerikai tőzsdei rali, és szívesen befektetnének, beszállnának ebbe. Ugye most csak az Nvidia-t említjük, ugye 23 elején még 150 dollár környékén járt az árfolyam, és most, amikor beszélgetünk, most 800 fölött áll, lehet, hogy mire az adás megjelenik, addigra nem az lesz, de minden esetre most ezt látjuk. Egyrészt az a kérdésem, hogy mik a bank várakozásai ezzel az egész AI hajtotta rallival kapcsolatban, és milyen lehetőségei vannak a magyar befektetőknek, akár befektetési alapokon keresztül, hogy ebbe beszálljanak, ha be akarnak.
Konkrét elemzésünk nincsen az AI hajtotta ralliról. Mi is hiszünk abban, hogy egyre több helyen fog megjelenni az AI, főleg a generative AI miatt, és egyre több helyre fog beépülni. Nyilván már most is látjuk, hogy a nagy szoftvercégek folyamatosan építik be a megoldásaikba az AI-t. Az, hogy ez hol állhat meg, és éppen melyik lesz az új csillag, aki fel fog emelkedni, ezt nehéz előre megmondani, hiszen a 2022-es generatív AI megjelenés után senki nem gondolta volna, hogy tavaly az Nvidia lesz, tehát maga az erőforrás lesz az, ami hajtani fogja ezt a piacot. Én azt gondolom, és hangsúlyozom, nem a bank, hanem mint magánbefektető, hogy folyamatosan fog egyik területről a másikra vándorolni, ez mi körbe nem ér az egész gazdaságban, úgyhogy nagyon óvatosan kell, és nagyon oda kell figyelni, hogy milyen részvénybe szeretnénk fektetni.
Az AI-jal kapcsolatban felemás érzéseim vannak. Kicsit úgy vagyok vele, mint a zöld autókkal. Trendi most elektromos hajtású autót vásárolni. Látjuk, hogy a világban mindenhol teret nyernek. Az új autóeladásokban a részesedésük egyre magasabb. Ugyanakkor mindig el szoktam mondani, hogy az elektromos áram az nem a falból jön, azt valahol meg kell termelni, és jelen pillanatban az áram termelés, az energia termelés nagy része továbbra is fosszilis energiahordozókon keresztül történik. Tehát az nagyon jó dolog, hogy kevésbé szennyezzük az ilyen autókkal mondjuk a városi környezetet, ugyanakkor az összkibocsátása, az összlábnyoma, szakértők továbbra is vitatkoznak rajta, azért ott nem ennyire egyértelmű az egyenlet. Az AI-jal kapcsolatban most egy technológiai szintről beszélünk, ugye az emberiség nagyon messziről elindult, amikor megszelídítette a tüzet, föltalálta a kereket, stb. Azért azt látjuk, hogy mondjuk az elmúlt 20-30-40 évben exponenciális a technológiai növekedés. Az AI egy ilyen fázisa ennek a növekedésnek. Szinte napról napra újabb dolgokat tudunk meg róla. Most már több szintű AI rendszerek vannak. Ezeknek a mindennapi felhasználhatósága már velünk van, ugyanakkor a benne lévő további potenciális felhasználási lehetőségek, ezeknek az esetleges korlátjai, ezekről vitatkoznak szakértők most már sok-sok év óta, tehát nem nagyon tudjuk, hogy ez hova fog kifutni, de a konkrét kérdésre, és akkor nézzük meg ezt, fordítsuk befektetői szemléletbe ezt az egészet, az látszik, hogy a piac erre ráugrott, az AI sztorira. Minden olyan technológiai vállalat, aki valamilyen módon AI kapcsolatban van, vagy az AI-t fel tudja használni a növekedésében, az az elmúlt fél, egy, másfél évben egy mániákus halmaznak a része lett. Ennek az eklatás példája az Nvidia, ami csak az idei évben 66%-ot ment. Az Nvidia-nak nagyon jó az üzleti modellje, ő alapvetően gyárt. És az összes többi pedig megveszi ezeket, és ők fogják majd valamire felhasználni. Említhetjük itt az Apple-t, a Microsoft-ot, a Google-t. Tehát összegezve az AI-jal kapcsolatos dolgokat, én azt gondolom, hogy töredékét tudjuk még ennek az iparágnak a képességeiről, a lehetőségeiről, velünk van. Ugyanakkor érzek jelen pillanatban egy mániát, egy túlfokozott hangulatot az iparággal kapcsolatban. Picit úgy vagyok vele, mint a 2019-20-21 körül a zöld autós forradalommal.
Eddig most arról beszéltünk, hogy mire érdemes figyelni, mibe érdemes fektetni. Most kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan és hol érdemes ezt megtenni. Ugye az MBH-nak nemrég indult egy befektetési bankja, mi is itt a portfólión írtunk róla, illetve a Business Podcastban is volt már róla szó. Az első kérdés, hogy miért kellett egy külön befektetési bankba szervezni ezt a tevékenységet?
Mielőtt még erre válaszolnék, szerintem fontos így visszautalás, hogy mibe is fektessünk, és hogyan is fektessünk, mert az volt a tapasztalat, ahogy említettem, 13 és akár 20 között is, hogy minél alacsonyabb lett a kamat, annál kevésbé fordultak a befektetők a megtakarítási termékek felé, és annál inkább hagyták a pénzüket leginkább otthon. És csak egy példát, egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, hogyha csak 5% is a kamat, és 5 éven keresztül otthon hagyom, vagy beteszem 5%-ra, akkor bizony a végén, az 5. év végén több mint 125%-om lesz, hogyha betettem 5%-ra, és ugyanúgy 100%-om lesz, hogyha nem csinálok vele semmit. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy hát kevés a pénzem, nem foglalkozom már vele annyit, és nagyon kicsi az elérhető hozam is, ezért inkább otthon hagyom, aztán majd egyszer úgy is elköltöm. Én mindenkit szeretnék ettől óvni, ettől a magatartástól, és bízom benne, hogy a podcast hallgatói sem esnek ebbe a hibába, de visszatérve, pont azért ez volt az egyik ilyen erő, ami miatt kiszerveztük ezt a tevékenységet egy befektetési bankba, hogy olyan szakértő támogatást tudjunk nyújtani a befektetőknek, ami ráébreszti őket arra, hogy mennyire széles az a befektetési univerzum, ami elérhető számukra, és mennyire fontos, hogy megfelelő tanácsot kaphassanak ahhoz, hogy először a céljaikat azonosítsák, majd utána ezekhez a célokhoz megfelelő eszközt, portfóliót válasszunk.
Az MBM Befektetési Bank létrehozásával eldöntöttük azt, hogy egy angol száz modellt fogunk építeni. Ennek két oka volt alapvetően. Az egyik, hogy az MBH bank, ugye három nagy bank egyesülésével jött létre, maga az egykori MTB, Magyar Takarékszövetkezeti Bank, pedig transformálódott az MBM Befektetési Banká. Az értékpapír számla volumen az elmúlt évtizedekben, a korábban még eltérő tornyokban történő kiszolgálás, az ezek mögött álló szakértői bázis, elemzői bázis, ügyfélkapcsolatok, bizalmi tőke, a kiemelt szegmenseknek az építése, private banking, premium banking, mind-mind olyan tudás halmozott fel a bankcsoporton belül, amire úgy tekintünk, hogy egy olyan stabil és potenciális bázist jelent a bankcsoport számára, amivel muszáj, hogy éljünk. Nagyjából 240 ezer értékpapír számlával rendelkező ügyfelünk van. Van saját alapkezelőnk. Ahogy elmondtam, a különböző bankokban történő befektetési szolgáltatás, kiszolgálás, treasury kiszolgálás mind-mind koncentrálódik, és ezen felhajtó erő mentén azt gondoljuk, hogy a befektetési bankba tudjuk koncentrálni ezt az egész ökoszisztémát, és azáltal, hogy egy befektetési bankba fókuszáljuk a tevékenységet, adunk egy olyan pluszt, egy olyan adaptív képességet, innovációs képességet, piaci, jogszabályi és ügyfélelvárásoknak megfelelő adaptációs képességet, ami egy klasszikus bankhoz képest gyorsabb, rugalmasabb reagálást fog lehetővé tenni.
Hogyan kell ezt elképzelni? Oda viszem a pénzem, és eldöntöm, hogy én magam szeretném forgatni, meghozni a befektetői döntéseket, vagy inkább azt mondom, hogy foglalkozzon egy szakértő a pénzemmel, és ha lehet, akkor, amikor fél év múlva ránézek az egyenlegemre, akkor az legyen magasabb, mint amennyit betettem.
Alapvetően ez a kettő is létezik, de létezik egy harmadik is. Menjünk sorba. Ha én szeretnék saját magam dönteni, akkor ma már szinte mindenki interneten keresztül, sőt applikáción keresztül szeret befektetni. Az MBH-nak is van megfelelő szintű applikációja. Ahogy a Tamás az előbb mondta, folyamatosan fejlesztjük ezt, és egyre szélesebb körű szolgáltatásokat biztosítunk rajta. Ha szeretnék egy brókerrel közvetlenül beszélgetni, még nem tanácsot kérni tőle, csak beszélgetni vele a piacokról, és őket elérni, akkor erre is van lehetőség, külön szerződés mellett lehet velük folyamatosan beszélgetni, tudást megosztani, üzletet kötni. Van egy következő lépés, amikor én azt mondom, hogy privát banki területre szeretnék menni, premium banking területre szeretnék menni, hiszen az MBH bank kiszolgálja a befektetési bank ügyfeleit, ezért rajta keresztül ezek a csomagok is elérhetők. És utána jön a vagyonkezelés, ez az, amit mondtál a legelején, ez a második, ez a sor végén van azért, amikor pedig én, mint ügyfél, lemondok arról, hogy én döntsek, átadom egy szakértőnek a döntést, nem egy befektetési alapon keresztül, hiszen azt én választottam, hanem teljesen odaadom a pénzemet, és akkor egy vagyonkezelési szerződés keretében megy ez, és ezt is biztosítja az MBH befektetési bank.
Milyen ügyfeleket szolgálnak ki jelenleg, főként a lakossági szegmensre fókuszálnak? Milyen céljaik vannak ezzel összefüggésben?
Folyamatosan szeretnénk bővíteni az ügyfélbázisunkat. Annyit azért hozzátennék, hogy nem csak lakossági ügyfeleket szolgálunk, már most sem ki, hiszen, ahogy említettem, van lakossági ügyfelünk, prémium banking, privát banking, de vállalati ügyfelünk is van, több, sőt intézményi ügyfelünk is van, és mivel nagyon széles a befektetési szolgáltatás, ezért nem csak az üzletkötési oldalon, de egyéb partneri kiszolgálásunk is van, sőt termékgyárként is működünk, de erről Tamás többet tud.
Így van, ahogy említettem, a bankcsoporton belül befektetési ökoszisztémán belül működik az MBA alapkezelő, ad befektetési szolgáltatás jelen pillanatban még maga a bank, de az igazi fókusz az már jelenleg is, és minden egyes napi munkával arra törekszünk, hogy magába a befektetési bankba kerüljön. Amit a Győző az előbb felsorolt, tehát valójában tényleg a teljes spektrumot kínáljuk az ügyfeleknek, ugye csúnya szóval ezek az értékesítési csatornák, nem titok, hogy Magyarország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezünk, tehát van egy offline kontakt, az elmúlt időszakban kiépített új szerződéses viszonyrendszer és üzletszabályzat által lehetőség van a direkt brokeri kiszolgálásra, létezik ugye a vagyonkezelési águnk, és végül, de nem utolsó sorban az online csatornák, amelyben rengeteg időt, energiát, pénzt fektettünk az elmúlt években, ugye igazodva a kornak a kihívásaihoz, a pár perccel ezelőtt említettük az AI dolgot, nem olyan régen hallottam, hogy elképzelhető, hogy a mostani generáció már úgy fog felnőni, hogy múzeumban fogják nekik mutogatni, hogy hogy néz ki valójában egy bankfiók, mert mindent a neten és az applikációikon keresztül intéznek. Úgyhogy a teljes spektrumot tudjuk nyújtani. Termékfronton folyamatosan figyeljük a piaci viszonyokat, az ügyféligényeket, a nemzetközi tendenciákat. Itt zárójelben hagy, mondjam például ugye az elmúlt egy-másfél évben az overnight opciói brutális teret nyertek az Egyesült Államokban, tehát megváltoznak bizonyos befektetői attitűdök, míg pár évvel ezelőtt ugye direktben vásároltak részvényt, ma már ezt jobbára opciókon keresztül teszik meg. Két kiegészítés még az elmondottakhoz. Az egyik, hogy a befektetési szolgáltatás univerzumán belül kiemelt fókusszal kezeljük az értékpapírletétkezelési szolgáltatást. Itt nagyon erős és magas bázisról indulunk. Intézményi letétkezelés, illetve a letéti számlák tekintetében nagyon dinamikus a bővülésünk, és hát sok-sok előbb elmondott pozitív mondat egyik visszaigazolása volt a múlt héten a BÉT 2023-as legek gálán az évbefektetési szolgáltatásának a díja.
Milyen az ideális ügyfélportfólió?
Minden jó befektetés az úgy indul, hogy végig gondoljuk a céljainkat, és ezekhez a célokhoz választjuk meg az eszközöket. Beszéltünk arról, hogy a MNB folyamatosan vágja a kamatot, és ott tartunk ma már, hogy nincsen kétszámjegyű kamat, tehát ez a korszak, ez lezárult, és most fel kell készülnünk arra, hogy egyszámjegyű és egyre alacsonyabb kamatok lesznek. Ehhez viszont, hogy itt egy ilyen környezetben tudjunk hatékonyan fialtatni a pénzünket, és tudjuk folyamatosan azt a megtérülést hozni, amit szeretnénk, ahhoz portfóliót kell építenünk. Nem egy elemű portfóliót, hanem legalább 2-3-4 elemű portfóliót. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy megvan a Jolly Joker termék, megvesszük, ráülünk, és akkor majd egyszer lesz valami. Így nem egy célhoz választják a terméket, hanem a termékhez próbálják a céljaikhoz igazítani, ami természetesen nem a legmegfelelőbb eszköz. Hogyha még egy picit a portfólióépítésnél maradunk, akkor nagyon fontos azt végig gondolnunk, hogy befektetési alapokból vagy egyedi termékekből akarjuk ezt előállítani. Mind a kettőnek megvan az előnye. Általában úgy tartja a portfólió elmélet, hogy 5-6 termék az, amit érdemes egy kosárba betenni, és ezek között a termékek között lehetnek egyedi termékek, lehetnek befektetési alapok is. Az, hogy ez most milyen termék, hazai, vagy külföldi, deviza, vagy esetleg bármilyen energia, ezt mindenki saját maga dönti el.
Kettővel hátrébb lépnék a kérdés megválaszolása kapcsán. Sokszor elmondtuk az elmúlt évtizedekben mi, mint ezzel foglalkozó emberek, hogy a mi megmérettetésünk mindig január 1-től december 31-ig tart, az adott évben jó voltál, nem voltál jó a hozamodon keresztül. Nincs ezzel alapvetően semmi baj, de befektetőként, ahogy a Győző nagyon helyesen utalt erre, nem feltétlenül egyéves a befektetési időtávunk. Márpedig, hogyha nem egyéves, akkor végig kell egy pár percig gondolnunk, hogy hogyan vélekedünk a világról mondjuk a következő 3-5 évben. Amit én gondolok erről, az egyik az, hogy népességi, társadalmi, egészségügyi kérdések fognak a felszínre kerülni, hiszen ismereteim szerint Afrikán kívül az összes kontinens öregszik. Ebből ugye jön az, hogy egyre több a nyugdíjas, egyre több az egészségügyi ellátásra szoruló ember, stb. Stb. Tehát, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a gondolatmenetet, akkor például az egészségügyi szektornak mindenképpen szerepelnie kell a portfólióban. Az ingatlan az örök sláger, hiszen a jól élhető ingatlanok a világban szűkös erőforrások, innentől kezdve értékállók. Aztán energia, az elmúlt 2 évünk az energiáról szólt, az ukrajnai háború kitörése óta pedig ez még kapott egy felhangot. Én azt gondolom, hogy zöld energia ide vagy oda, a totális energia szektorral mindenképpen számolnunk kell, tehát a portfóliónk részének kell lenni az energia szektornak. Kicsit itt oldalvizen ugyanezt gondolom a nyersanyagokról. Ami még itt fontos lehet, hogy a deviza denomináció. Sokan temették a forintot, mindig előjönnek ezek a hangok az elmúlt 10-15 évben, amikor a forint gyengült, vagy volt egy ilyen kiugró, gyenge pályája, akkor sokan temették. Hogyha végignézünk mondjuk az elmúlt 15 évben egy teljes forintbefektetési pályát, akkor az nem volt rossz befektetési pálya. Remélem érthető lesz a logikai menetemben maga az időzítés, és akkor itt majd vissza fogok csatolni utána a forintra. Bármilyen érdekes, de hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt 50 évnek a nagy nemzetközi piacain történő befektetést, akkor én kiemelném az időzítést. Hogyha valaki rosszul időzített, akkor ezek a csodálatos hozamok, a 20-30-40%-os hozamok, azok nem érték őt el. Tehát az időzítés nagyon fontos. Itt engedjen meg egy kitérőt. Az időzítésnek a probléma körét jól föl tudja oldani az úgynevezett ütemezett befektetés, az átlagolás. Egyébként erre ma már számos befektetési alap is ad lehetőséget, amikor nem egyszerre törti fel a portfólióját a befektetési politika mentén, hanem ütemesen így porlasztani tudja az időzítésből eredő kockázatot. Deviza. Visszatérve, én azt gondolom, hogy euró, illetve dollár tekintetében mindenképpen kell, hogy a portfólió tartalmazzon ilyen denomináció eszközöket is. Nagyon vékonyan ceruzával jegyezném meg a kriptoeszközöket. Elértünk most 2024-ben egy olyan pontra, amikor szinte senki nem vitatja ezeknek, mint befektetési termékeknek a létjogosultságát. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek is valamilyen módon szerepelniük kell a portfólióban. És akkor végül, amit szeretnék elmondani, hogy jó alternatívája lehet, vagy kiegészítése lehet a fixed income típusú befektetéseknek egy-egy jó osztalék hozammal bíró részvény, mert így stabilan megkapjuk az osztalékot, ami kvázi egy kuponként is felfoghatunk, illetve nem mondunk le az adott részvény potenciális árfolyam emelkedéséből származó haszonról sem. És akkor a legeslegutolsó dolog, hogy amire szeretném a befektetők figyelmét felhívni, különösen most tartom fontosnak, hogy semmiképp se hagyatkozzanak a múltbeli teljesítményekre. Annyira más volt az elmúlt 1-1,5-2 évnek a környezet, és annyira más, ami potenciálisan előttünk áll, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazok az eszközosztályok fognak jól szerepelni, mint amelyek szerepeltek a múltban.
Még annyit tennék hozzá, hogy én szoktam a gyerekeimnek mesélni így pénzügyekről otthon, és általában egy nagy svéd asztalhoz szoktam hasonlítani, és mindig arra hívom fel az ő figyelmüket, hogy rengeteg jó és finom dolog érhető el a svéd asztalon, de úgy kell belőle válogatni, hogy egy jó élmény legyen, ne pedig gyomorrontás.
Köszönjük szépen, ez szép zárszó volt. Az elmúlt mintegy 30 percben az MBH Befektetési Bank két vezetőjével beszélgettünk, Nyitrai Győző üzlet és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettessel, valamint Dézsi Tamással, a Befektetési Banki üzletág vezérigazgató helyettesével. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak, és itt voltak velünk a stúdióban.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!